áldott legyen az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Az új bibliofordítás szövege szerint olvasom a Jób könyve első fejezetének első 5 versét. Élt útföldjén egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek a 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakomanapjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak, mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Jóbnak a 4 arcát szeretném a testvéreknek megmutatni, úgy, ahogy a Biblia mutatja. A Biblia nagyon tökéletes fényképeket készít mindenkiről. Ez hibátlan, nincs retusálás. Pontosan olyan, mint amilyen, és nem csak a külsőt, a belsőt világítja meg még jobban, mint a külsőt. A Biblia maga mondja, hogy vegyétek a szenvedésben például Jóbot. Mikor készültem el a szolgálatra, arra gondoltam, hogy vajon lehetne mondani, hogy vegyétek a szenvedésben például Zimánit. Nem ajánlom senkinek. Pedig úgy kellene, hogy a szenvedésben kellene éppen példának lenni. Testvére, gondoljanak vissza az életük legnehezebb napjaira. Nem pont betegségről van szó, hanem lelki szorongatásokról, csalódásról, belső fájdalomról. Hogy lehetnénk-e, ahogy akkor viselkedtünk, azzal példák másoknak. Mert ha mi összeomlunk, akkor másokat is eltemetünk. Mikor az erdőbe kivágnak a kicsi fát, semmi kárt nem csinál. De amikor egy hatalmas, nagy lombkoronájú fát vágnak ki és eldől, a kis fákat mind letöri. A nagyfa nem dőlhet ki nagy károkozás nélkül. Hívő ember nem bukhat el, úgyhogy ne temetne másokat is maga alá. Viszont fordítva is igaz. Ha a szenvedésben példásan tudunk viselkedni, akkor másokat fel tudunk emelni. Segíteni és bátorítani. Hát most akkor nézzük meg ezt a 4 arcot. Tudnunk kell, hogy kivel van dolgunk. Olyan emberrel, a Bibliának a régi fordítása még egy kicsit eleveneben adja vissza, feltetetlen igaz, istenfélő bűngyűlölő, így mondja a régi fordítás. Itt is ugyanaz van, 4 arca van. Amikor azt mondja, hogy feltetetlen, ez az emberek felé. Senki nem tudott Jóbra, ha csak nem hazudott, mert a barátai jöttek, kitaláltak sok mindent, de valóban semmivel sem lehetett Jóbot megvádolni. Feltetetlen a hívő ember, amikor kívülről nem tudnak rá mondani semmit. Igazat, vádat. Ez az első, az emberek felé. Becsületes, a régi fordításban igaz van, az kifejező, tudnék, a lelkiismerete belül szintén nem vádolta. Tehát meg kell az embernek állnia az emberek előtt, hogy ne tudjanak semmit találni bennem. És önmagam előtt is. Mert lehet, hogy nagyon szép képet képzelnek el rólam, de belül engem folyton marcangol a lelkiismeretem, mert hamisság és rejtett bűnök vannak bennem. Jóbnál nem volt. Feltetetlen igaz, istenfélő. Ez az ő lelki arca az Isten előtt. És az ördög felé is van egy arc, bűngyűlölő. Ha ezt a 4 arcot nem tudjuk felmutatni, akkor baj van. Feltetetlen. Életnek és mondhatnak akármi bizonyítság be. Azt mondta Jézus, kicsoda vádol engem közületek bűnnel. Azt mondta a főpapnak is. Ha nem jól szóltam, bizonyíts be. Egész nap előttetek voltam. Mi a vád? Nem tudtak kitalálni semmit. Önmaga előtt. De sokszor történnek megfejthetetlen öngyilkosságok. Mert belül baj van. Kívül nem látszik, de mardos a lelkismeret is. Vagy az ide osztályon köt ki, vagy megöli magát. Jób belül is, a maga lelkismeret is rendben volt. Istenfélőnek mondja a Biblia, az Úr előtt is rendben volt. És nagyon rendben volt az ördöggel szemben is. A sátán nem tudott semmit elérni nála. A sátán jön és dicsekszik, én nem olvastam ezeket a részeket, úgy tudják a testvérek a jó egész élet, a történetét. Jön a sátán és mondja büszkén, hogy át meg átjártam a földet. Isten kérdő, hogy honnan jössz? Át meg átjártam a földet. Se egyház, se fab, se templom, nincs akadály. Én megyek, amerre akarom. Ahol egyszer megint az örgetre mutatott, már nyílik is nekem. De észrevetted, de jó volt. Van ám egy járhatatlan terület. Oda be se teheted a lábadat. És akkor a sátán magyarázza, persze, azért, meg azért, meg azért. De jó lenne, ha így lenne, amit délelőtt is már elmondtam, hogy jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmilyen. Testvérek, ehhez ragaszkodni kell, e felé a cél felé menni kell, minden erőnkkel el kell érnünk, hogy én bennem nincsen semmilyen. Ha az ellenség belőle van, akkor már nagy baj van. Ami kívül van, gyötörhet, fenyegethet, nem tud átadni, csak ha belőle van. Én bennem nincsen semmilyen. Az Úr Jézusban sose volt semmilyen. Nem volt benne bőn. Ajkában nem volt családság. Azért volt a hatalmas és diadalmas. Az Atya ezért az minden hatalmat neki. Nagyon jó lenne, ha minket is Isten úgy emlegethetne az Isten fiak előtt, és az angyali seregek előtt, hogy ilyenek vagyunk. Feltetlen igaz Isten félő bűngyűlölő, és járhatatlan terület. A sátánt ingerlik az ilyen emberek. És mindenképpen megpróbál ártani. Pál apostol csodálatos szeretettel, hittel szolgálta az Urat, tele is volt a testesemekkel. Nyugtalanság, vereség, hamis atyafiak, rablók között. Még olvasni is hosszú, mennyi minden jött. Nem voltak nyugodt pillanatai. De nagyon szerette az Úr Jézust. Ebben számolni kell, hogy a Jézusnak való hűség és engedelmesség ez nem szanatórium. Mennél inkább odaadom magam az Úr Jézusnak, annál éhesebben és annál szomorasabban vágyik az ördög arra, hogy elnyeljen engem. És megszerezzen. Ezt nem azért mondom, megijesszek valakit, akkor inkább egy kicsit maradjunk távol, nem. Viszont ez a teljes biztonság. A sátán semmit nem tudott tenni jobban. Semmit. És azt is meg kell mondanom, hogy Istenon különösképpen dolgozik. Egyeseket a gazdagságukban tesz szabaddá is erősé. Másokat a rettenetes nyomorúságban. Jó volt a gazdagságában. 11.500 jószág, azért még ma is ott lenne. Nem úgy volt, hogy felhívvám a kereskedőket, meg a pénzváltókat. Mindenhol embereket kell meneszteni, munkásokat, megbízhatókat szerezni, rengeteg szolgája volt, azok között is rengeteg a torzsalkodás, lopnak, csalnak, minden szemét ott kell tartani, és ez mind nem szakított el az Úrtól. Énokot azért ragadta el az Úr, mert a dédunokák dédunokái is ott voltak a lába körül, csettettek, botlottak, mindenki hozzáfordult, minden családi perpatvarban, rengeteg gond lehetett rajta. Ezek nem terhelték úgy meg, hogy elválasszák az Úrtól. Énok az Istennel járt. Noé is. A testvéreknek egy tanácsot adok, én nem tudom, hányszor találkozunk még, hányszor mondhatom el még az ige üzenetét, de erre az egyetlenre törekedjenek. Az Úrral járok. És mondtam délelőtt, ne rángassuk az Urat. Ez az én utam, Uram, gyere velem. Nem, ő mondja, gyere velem. És nekem kell vele menni, jöjjetek én hozzám. Nem én mondom, gyere hozzám, Uram, mert erre megyek. Ez vakmerőség. Még áldj is meg engem, mert a saját utamon akarok menni. Jónak nem volt ilyen útja. Se a gazdagság nem tudta elszakítani, se később a teljes szegénység is a rengeteg baj. Ez az igazi valóságos ragaszkodás az Úrhoz. Voltak meggondolatlan szavai fájdalmába. És érdekes, Isten mégis azt mondja a vádoló barátoknak, hogy nem szóltatok igazán, mint azért, mint Jób. Isten nem említi a megtévedt beszédeit, mikor megátkoz a születésnap. Arról nem beszél. Akkor hűségesen az Úr mellett tett vallásra, az életével is. Isten erre emlékezik. Különös és szép ez a történet. A sátánt ingerli tehát a hívő ember komolysága, becsületessége, de olyan jó tudni azt, hogy ha ellenállunk, elfut. Írtam nagyon régen egy kedves hívőt, atyafinak, sokat segített rajtam szegény állapotomban, gazdag volt, és azt írtam neki, hogy kívánom, hogy mindig az ördög hátát lássad, hogy elfusson tőled is. Visszaírta egyetlen mondatba, hogy köszönöm, nem felejtem el, igyekszem az ördög hátát látni. Mert ha ellenállok, elfut, nem elmegy, elfut. Elfut a legkisebb élő hittől is, nem bírja elviselni a Krisztus jelenlétének a jó illatát, elmegy. Nem a tömérfű zavarja el, hanem a Krisztus jelenlétének az erős jó illata. Nem tud vele, hogy te ne bírja elviselni, valaki teljes szívből szeresse az Urat. Ez a teljes és jó védelem. Elmondom még egyszer, hogy Isten egyeseket a gazdaságban te szabaddá. Jónak akkora vagyona volt, hogy nem lehet fölmérni. Keletnek minden fiánál gazdaga volt. És nem kötötte le ez a vagyon. Rengeteg teherrel járt, de nem pocsékolt, nem mondta, hogy nem érdekel, majd lesz, ahogy lesz. Jól gondozta a vagyonát. Nem szabad az anyagi javakkal úgy bánni, hogy hát elment, elment. Felelősek vagyunk minden forintért. Minden forintért. Néztem még Álmosdon, ezelőtt 5 évvel még ott voltam, hogy 50 fillér, 1 forintot nem vették fel még a cigány gyerekek. Nincs érték. Én meg szégyeltem azért fel, mert azt mondták volna, a pap pedig szövegeti a földről. De szívesen felvettem volna. Meg kell becsülni minden forintot. És majd most egy kicsit szeretnék a pénzről beszélni. Az Isten engem anyagilag biztosított, nekem nincs szükségem a ti pénzetekre, tehát nyugodtan beszélhetek. Az a meggyőződésem, tapasztalatom, hosszú életúton, hogy aki az anyagiakban hívő ember nem becsületes, az semmibe. Ha valaki nem rendelte anyagi javait feltétlenül az Isten akarata alá, akkor semmit se rendelt oda. Ha ravasz a pénzben, ravasz mindenben. Anániás Szapíra meghaltak, mert ravaszok voltak a pénzkezelésben. Biztosan egyebekben mindenben nagyon szépen viselkedtek. A pénz területe, minden rossznak a gyökere a pénzszerelme. Egyetlen bűnös is megírva, hogy minden rossznak a gyökere, csak a pénzszerelméről. Hívő emberek olyan könnyedén, 100 példát tudnék elmondani, olyan könnyedén intézik el, amikor megnézve megkérdeztem, mert milliómosokkal találkoztam Szabolcs megyében és máshol is, hogy kezelitek a pénzt. Olyan flegmán mondja, nem kell az az Istennek, van neki. Orszátlanul. Miért én adjak? Adtam eleget, és hasonló beszédek. A hódolatunkhoz hozzátartozik, hogy messzerűen jöttünk a világra. Én ott voltam, amikor Erzsé lányom született, és semmi nem volt rajta. És így is megyünk, de nem takarnak. Mi az, hogy az enyém? Mi az? Mi az, hogy az enyém? Mi az enyém? Csak a bűneim. Azt már én szereztem. De volt az, amikor valaki minden területen hódol az úrra, csak a pénz területén nem. Nem becsületes ember. Jó, becsületes volt. A barátok megvádolták, azt mondták, hogy ilyen voltál, olyan voltál, nem adtál a szegénynek. És aztán az ige maga mondja, hogy ki az, aki nem evett a húsával, vagyis a jószágai húsával. Kit nem takart be az nála lévő bundából. Felvette árvák özvegyes sorsát. Szövetséget kötöttem szemeimmel, hajadóra nem ügyeltem. Minden téren. Minden vád hamis volt, amit ellene felhoztak. Majd még erről beszélünk a barátok szeretetéről. De milyen csodálatosan jó ez, hogy jól tudta kezelni a vagyonát. Most olvasok a Zsoltáromból valamit, szeretném a testvérek ezt megjegyeznék. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja. Boldog lesz a földön. Nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr enyhülést ad beteg ágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Nem lehet megvenni az Isten segítségét, de most visszaemlékszem arra, hogy kaptam egy csomagot a lágerben, nem tudtam megenni még a felét sem, mert annyi nyomorú volt körülöttem. És az életemben beigazolódott, hogy az Isten az ellenség között tartott, meg száz halál között. És visszahozott. Ezt azért mondom el, mert ez nem egy üzleti kapcsolat Istennel, de benne van az igében Jézus példázatában, hogy kereskedjetek, míg megjövök, mondja egyik példázatában. Mi az Úr vagyonát forgatjuk, nem a miénket. És a hűtlenség nem magunkkal szemben, az Úr vagyonával szembeni hűtlenség. Ha valaki úgy kezeli anyagi javait, hogy rendben van, legyen a tized az Úré. De mekkora vakmerőség azt mondani, hogy 90% az enyém. Hát magunkkal hoztuk. Igen? Én egészen, és akkor amin van, az is az Úré. Ha ilyen a kapcsolatom, akkor ő mindig megmutatja, hogy kell, kinek kell segíteni, mit kell tenni, kinek nem kell adni, kinek kell és hogy kell. Jó, nagyon jól tudta forgatni hatalmas vagyonát. És sem pedig növelte ezt a vagyont. Mindig áldottabb és mindig erősebb volt. Megtörténhet, hogy becsapnak bennünket, adunk valakinek, és nem érdemelte meg, kiderül. Ezeket a veszteségeket viselni kell. Nem látunk sokszor elég világosan, de mindig az az ok, hogy nem figyeltünk eléggé. Egyszer küldtem valakinek 3000 forintot, mert rábeszélt valaki. Egy nagyon szegény, vagyis beteg valakinek küldtem. Aztán visszaért, hogy befizettem a 3000 forintot az egy alapítványba. Én nem azért küldtem. Hagytam magam rábeszélni. Tudtam, hogy nem kell küldeni, de már addig mondták, elküldtem. Nem felejtem soha el. Nem hallhatok senkire, csak a felső vezetésre, és mindig jön. Isten törődik az anyagi javaimmal, és ő osztja el. annál több marad nekem, minél többet engedek azonnal. Vita és ellenkezés nélkül. Most itt van a következő. Jó volt, tehát nem foglalta le a vagyona, ugye? Nem foglalta le. Pedig hatalmas vagyon volt. És nem foglalta le a gyermekeihez való ragaszkodása sem olyan mértékben, hogy amikor egy napon haltak meg, összeroppant volna. Tehát tessék elgondolni, 10 összeroncolt holtes mellett állni. Összezúzva felismerhetetlenség. Az Úr adta, az Úr vette. Nem kerül ide osztályra, nem omlik aztán. Nagyon szerette a gyerekeit. Felségesen gondol viselt róla. De nem a gyerekei voltak, a szíve kincsen. Nagyon érdekes, amit csinálhat. Úgy elgondolkoztam rajta, mert hallottam sok szülőtől panaszt, hogy a gyerekeim buliznak a másik szobában, nem mehetek be. Nekem furcsa, az én életemben az én gyerekeim nem buliztak, és ha valami baráti kör összejött, akkor ott voltam én is. Se jó feleségét, se jó volt, nem engedték be a gyerekek. Úgy mulattak. Mégpedig nem akárhogy. Ha jó vattól félt, hogy kára volták az Istent, akkor sok furcsa dolgot hallhatott keresztül ott a sátor lepedőkön. Nem volt ajtó, de voltak ugye sátorfüggönyök és hát, amiket énekeltek, meg ahogy az lefolyt. Ha elzavarta volna őket magától, semmi közön hozzátok, menjetek, ki nem bél a titeket. Nagyon rossz lett volna. Megszenvedte jó, de amikor vége volt a lakomának, oda hívta őket, és mindegyik gyerekért külön egy oltár, és külön egy áldozat. Nem mondta, hogy, gyertek ide, mindjártokért egyszerre bemutatok egy áldozatot. Nem, név szerint, ezt beérted. Nézd ennek az állatnak a szenvedését. Nézd, hogy vergődik. De el kell pusztulnia, érted. Nézed, ezt beérted. Mind a 10-nek végig. A lábosdi gyülekezetnek egy különös napja volt, amikor elhívtam a gyülekezetet, külön meghívtam mindenkit a rendes meghíváson kívül. Elmondtam, hogy meg fogom áldani a gyermekeimet. Úgy, hogy az ősatyák megáldották. Születés szerint kiszólítottam őket családostól. Itt van a Bibliámból az ige, ami áldást kaptak. A gyülekezet úgy meg volt rendülve. Jött az első születtem járó ide családostól. Viszont mások születtem, harmad, negyed, ötödik. Milyen jó, ha az ember meg tudja áldani a gyermekeit. Jó, közben járt érettük, nem zavarta el őket. Érdekes a gyerekek magatartása, a fiúké, mert csak 3 lány volt, 7 fiú, hogy a lányokat is meghívták. Általában úgy volt az Ószövetségben, hogy a lányokat nagyon lenézték. A férfi volt a nagyobb érték, de itt a lány testvéreket is megbecsülték, azokat is meghívták. És ahogy vége volt ennek a lakomázásnak, jó hívta őket. Érdekes, hogy eljöttek. A lakomára nem hívták meg Jóbot, de Jób oda hívta őket az oltárhoz. Néha nagyon nehéz a gyerekeket szeretni, és tűrni még. Nagyon nehéz. De ha eltaszítjuk őket, akkor meg elveszítjük. Mikor recsegtek azok a gerendák, mikor rászakadt a gyerekekre az a roppant épület, csak másodpercek voltak, de felvillant előttük az oltár meg a tüzet, az áldozati vér, érettünk, apánk imádsága. Ahhoz az Istenhez kiáltottak. Akinek is, akinek jó építette a szozótát. Nem hiába mutatta be. És azt érdekes dolgot olvasunk. Megszentelte őket. Ezt nem tudom, hogy csinálta. De olyan hatalmas erő volt Jóban, oda vonta őket az Isten közelébe. Ez a megszentelés. Nem elég spriccelni, meg szórogatni. Szertartás nem szentelnek. Olyan erő árat Jóból. A fiúk és a lányok elszégyelték magukat, hogy mulattak. Az a hely, meg ez a hely. Mekkora a különbség? Az ottani erő, meg ez az erő apánkból árad. És átáradt az Isten irgalma és szeretet a gyerekekre. A lányok már félné voltak, mert messze voltak, hívták a fiúk őket. És eljöttek azért minden alkalommal. És ott volt a szívük mélyén, nem is annyira a buliért, de apánk megint meg fog szentelni. Olyan érdekes ez. Ilyen az embernek a szíve, ilyen kettős. Azért megtartották azt a jól beborozott mulatást. Aztán várták az apai szentelést. És jó, most nem fáradt el minden alkalommal megtenni. A szentelés után újra jöttek a nem jó lakomák. Akkor jó, újra hívta őket, újra oltár, újra áldozat, égő áldozat. Látni kellett, hogy a tűz, hogy emészti fel lángokban, pusztul el. Ez a legfájdalmasabb, és ez a megsemmisítő áldozat. El kell égni benne. Ezt érdemelnétek, gyerekeim. Hogy Isten irgalmas hozzátok. A jobb közbenjárása és a Krisztusért volt érvényes. Jézus megöletett a világ megalapítása előtt, és a Krisztus keresztjét mutathatta be jó ezt az áldozatot. Isten már a világ teremtése előtt, maga előtt ott látta a keresztet, és benne volt a tervében a Golgota. És a meghalt Isten bárányáért engedte meg Jónak, hogy így járjon közben a gyermekeiért. A gyermekei sem közhették le Jóbot. És nem fáradt el őket úgy szeretni, ahogy voltak. Nem könnyű. Én most olyan helyzetben vagyok, egyik gyerekem sem tartta nem kapcsolatot, csak ha kell valami. Ha kell valami, akkor mindjárt megtalálom. Ha nem kell, akkor nem. Akkor nincs idő. De imádkozni kell értük, szeretni kell őket, és ha kérnek valamit, adok. Szemrehányás nélkül. Belőle az egy kis parázs, én tudom. Jó, nagyszerűen vezette a családi életet. És akkor itt van még egy nagyon fájdalmas dolog. Én nem tudom, hogy milyen volt a kapcsolat a feleségével. 10 gyerek születik. És azt, hogy egész élete végéig mérhetetlenül messze marad a férjét. Igazi kapcsolat nincsen, csak testi, lelki nincs. Hogy lehetséges egy ilyen áldott, csodálatos ember mellett élni annyi évet, hát a 10 gyerek született, ez legalább 25 év együtt, és nem hagyja át. Élvezi a vagyont, a gazdagságot, jó, nagyszerű üzletvitelét, mindent. És amikor jó megbetegszik, átkoznak az Istent, és hallj meg! Mindig ez volt a szíve mélyén. Isten gyűlölet. Nagyon sok emberben ott van. Elmondtam nektek, hogy amikor a lágerből hazakerült 3 zsidó szomszédfalul, és elmentem, hogy megköszönjem velük az Isten szabadítását, valóságon elkergettek és szívtak engem. Annak a Jehovának, aki apámat, anyámat engedte a gázban megégetni. Nem imádkozunk hozzá. Jó felesége, egy rettenetes asszony volt. Ott élt egy nagyon áldott ember mellett. És arra kérte a férjét, hogy átkozza meg az Isten, mert az ő szívébe átok volt. Nem tudott mást adni. Éppen most beszélgettem itt a két testvéremmel, hogy vajon mikor jó meggyógyult és ismét született itt gyermek, hogy ezzel az asszonytól biztosan nem lehet állítani, csak nem valószínű. Mert egy asszony nem igen szül 20 gyermeket. Megint született 10 gyermek. Valószínűleg másik feleség van. Nem tudom. De milyen rettenetes, amikor rádöbben a legnyomorultabb állapotában jobb. Barátai elhagyják, a szolgák nem jönnek be, mert azt a testnek, a rothadó testnek a bűzét nem bírják, úgy tolják be az ételt neki. Minden rokora elmenekül. A szolgák befogják az órukat, úgy jönnek be. Most kellene a feleség, most kellene az igazi hitvegyi szeretet. Oda kéne ülni mellé, és azt a sebes testet csókolgatni. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. De rettenetes. Vannak emberek, akikkel nem lehet segíteni. Vannak családokban is, gyerekek, hívő családokban, hogy nem lehet rajtuk segíteni. A hitet nem lehet örökölni, az üdvösséget sem. Ha egy hívő családban egy gyerek nem akarja, semmiképp nem akarja, akkor nem lesz a Krisztusé. Mi kitartóan imádkozunk, de ezt meg kell tanulni, és tudni kell, hogy örökölni nem lehet. Dönteni kell neki magának. Én egyik gyerekem helyet se dönthetek, se unokáim helyet nem dönthetek. Csak segíthetek a döntésben. Most a itt levő kedves házastársakra gondolok, hogy vajon hogy álltak egymás mellett, mikor a másik nagy próba alatt van. Egyszer Hajdúszoboszló, ritkán voltam ott, de valahogy oda került ember, Kassáról jöttek ismerősök, és ott adták a rendezvút a szoboszlói vízben. Oda jön hozzám egy férfi, akivel együtt voltam egy lelki táborban, tanácsot kér. Józsi bácsi, most mondom meg, mit csináljak? Pár napja vagyok itt, összeismerkedtem egy nővel, megtörtént a házasságtörés. Ha megmondom a feleségemnek, rögtön elválik tőlem, mit csináljak? Nem könnyű válaszol, nem tudom, mit mondanátok. Csendben imádkoztam, vártam, és azt mondtam neki, hogy nem kell mindjárt erre belépni az ajtón, feleségem, megcsaltalak. Imádkozzál, nagyon alázd meg magad az Isten előtt, a feleséged előtt is alázd meg magadat. Nagyon szeredelmes, amikor fel vagy készülve a Valdebe, kérjél bocsánatot, és ígérj meg Istenben, bízva, soha nem ismételed meg. Ha pedig elválik ezek után, akkor nincs mit tenni. Nem tudom, mi lesz, mert nem ért nekem többet. De borzasztó, mikor valakinek így kell hazamenni. És nagyon borzasztó valaki a házastársa mellett. Nem tudja az Isten felé segítő szolgálatát végezni. Annyifele kinyújtjuk a kezünket. De aki legközelebb van, akivel megesküdtünk, mert esküdtettünk rá. Nekem sokszor eszembe jut a múltból, hogy milyen türelmetlen voltam a feleségem. Soha nem tudott elkészülni, mikor indulni kellett. Én mindig elkésztem a lelkészülésről, mindenről. Sokszor úgy kifakadtam, és most látom, hogy kár volt. Ki tudja már, hogy akkor én elkésztem egy gyűlésről, kit érdekel most. Akkor annyira pontosnak látszott. Ezzel az esmeres megdolgált nagyon, hogy Zimányinak autója mégis elkésik. És meg azt mondtam tréfásra, de van a felesége is, vagy az más. Hát elintézze szépen. De olyan kár volt idegesíteni, betekedni. Hát nem tud elkészülni, nem tud. Ilyen az, hogy vettem el. Istennek sokkal több baja van velem, mint nekem volt a feleségem. Mert most látom már, milyen balga volt, amikor pereltem szegényen. Annál idegesebb volt, annál később készült el. Kár volt. Most a barátokról, ha szóljak. Jönnek a barátok. Ítélettel tele. Testvérek, ha betegekhez fogtok menni bármikor, vagy lelki krízisben levőhöz, ne induljatok el, míg Isten meg nem mutatja, hogy kihez mentek. Kaptam egy levelet valakitől, aki tolószékben ül, olyan nyomorék, prédikáltam a házába többször, elviszem a kísérőm, titkárom, meg autósofőröm, minden, és kapok egy levelet ettől a valakitől, és rettenetes vállal zúdulnak rám, hogy Isten meg fog verni, mert nekem szeretőm van, és sorolt mindent. Nem tudja a valódi helyzetet, de megvolt egy kép benne. Én még nem válaszoltam, mert a Bibliában az van, hogy az elhamarkodott válasz nem jó. Úgy imádkozom, hogy tudja neki segíteni a válaszban. Olyan nyomorult helyzetben van, hogy csak sajnálni tudom most is. A kezében tologatja azt a kereket, forgatja, így főz, így megy. Nem tud kiszállni belőle, csak segítséggel. Nem tud lefeküdni, csak segítséggel. És egy szörnyű átkot és ítéletet öntött ki rám. Na jó, hogy a ok nélkül való átok nem száll az ember a Bibliából, megnyugodtam. Jöttek a feleségemhez, kedves hívő testvérek. Ugyanazzal az igével. Az Úrat te gyógyítod, Margitán meggyógyulsz. Nem gyógyult meg, meghal 9 óra után. Betegségben. Nem tudják kihez jönnek, és nem tudják mivel kell jönni. Megvádolták a barátok Jobot, és ez halálos ítéletet jelentett. Saját maguk felett mondták ki. Isten megmondta a Jobnak, ha nem imádkozol, értük, megöröm őket. Áldozat mutasd be, és könyörög életük, mert elveszem az életüket. Elmennek, úgy látszik, együtt éreznek, 7 napig egy szót nem szólnak, aztán megindul majd az ítélet. Azért szenvedsz, mert. Nagyon vigyázzunk, hogy nehogy ilyen látogatók, meg ilyen vigasztalók legyünk. Kérni kell Istentől, hadd lássa meg, milyen állapotban van. A másik pedig még, meg kell itt mondani, hogy nem szabad kitartóan imádkozni, hogy meg ne halljon. Ez egy olyan vakmerőség. Azt kell mondani, Uram, legyen meg az akaratod, mi azt szeretnénk, ha még élne. De van Istennek egy terve, elég, befejezte, mi pedig, láttam ilyet kassán. A nőtestvérek az idősebb vezető nővérhez diakonisszák voltak. Éjszaka 3-szor hívta ki 3 orvost. Láttam, hogy dobált az injekciósnak 89 éves nőt. Nem hagyták meghalni. Nem hagyták meghalni. Hiába könyörögtem, még egy injekció. Dobálták az injekciók a görcsök. Nem hagyták békésen elolvulni az úr kezébe. Nem. Hadd éljen még. Növelték a szenvedést. Azt kell mondani, legyen meg az úr akaratja. És mennél tisztább szívvel teszem ezt, mennél tisztább kezeket emberekkel, annál inkább majd így meghalni. Ne avatkozzunk bele az Isten dolgaimba. Már mondtam talán délelőtt is, félelmes az, ahogy diktálunk. Ne halljon meg. Az nem baj, ha meghal. Az megérdem, hogy annyit bántott engem. Most azt kapja, amit érdemel. Nem is tudjuk, mit beszélünk. Ezt mondta Jézus a tanítványok. Nem tudjátok, mit kértek. Tüzet kértek az égből ezekre. Égjenek meg. Hát ezért tettem én. Most volt a Jézus mellett, és ilyen szörnyű kérésük volt. Most egy pár példát mondok fel a saját életemből, azért, mert ezek nekem fájó példák. Kárpátalján volt egy lelkipásztor egy gyülekezetben, aki megkövetelt, hogy amikor ő bejön a templomba, álljon fel a gyülekezet. Szerintem hát én felálltam volna, felállok máskor is. A hívők voltak azok, ott sok hívő volt, kijelentették, hogy nem állnak fel. Úrvacsora osztáskor a pap úgy rendelte, hogy ő úrvacsora, azok utoljára gyülekezett, álljon fel. Tiszteltette magát. Egy parázna ember volt, rendkívül züllő. Nem tudom, hány szeretője volt a falu. Nekem elmondták, hogy nem állunk fel. Mondom, álljatok fel. Miért nem álltok fel? Nem tudtok megalázkodni. Az Isten fia eljött a kereszten, vergődött, egy kivégzett lázadóként halt meg a keresztfán, ti életet, nem tudtok fel, nem. Aztán rákbetegbe felakasztotta magát. Akkor már mindenkinek fájt. Hát, ha tudtuk volna. Nekem meg azt fájt, hogy tudtam, mennyire parázna életet él, és csak kezdet fogtam vele, gondoltam, nagy győzelem, ha nem hágyom szemére, mit csinál. Nem tudtam vele soha szeretettel leülni, pedig voltam ott többször, soha. Most jönnek elő Isten dolgálásai. Lehet, hogy egy beszélgetés megmentette volna a kötéltől. Ilyen bűnös emberrel nem tárgyal. Hova süllyedtem? Aztán volt egy beteglátogatásom egyszer, nagyon régen, meg már van 50 éve. Meglátogattam egy öreg bácsit, falusi bácsit. Öreg volt nagyon, és mondja, hogy öreumás, és rettenetesen szenved. Én meg majdnem elnevettem magam. Még egy is betegség. Reuma. És mondja szegény, hogy már nem bírja. Nagyon öreg volt már. Mondtam egy pár szót, sablonosan, paposan, üresen, szeretet és érzés nélkül. Pár nap múlva bácsi felöltözött észre vasárnap, ünneplő ruhájába. A család elment a templomba, felvette a szép fekete ruháját, a földű rugasba, be volt futtatva. Bibliáját kinyitva, egy rövid kötélre, ott volt egy horog beverve a gerendába, felakasztotta magát. Sokáig azt hitték, hogy Bibliát olvas, nem szók, nem mentek oda hozzá. Majd aztán feltűnt, hogy állat öngyilkos lett. Én nagyon könnyen vettem, ez nem is betegség. Nem tudtam segíteni neki, hogy ne ölje meg magát. Bizony vádolnak ezek a mulasztások. Nem tudtam megérteni a beteg állapotát. Én nekem volt egy véleményem, az akad menjen a halálba. Vigyázni kell arra, hogy milyen üzeneteket hordozunk. Még egy példát elmondok. Amikor németek haladtak előre Ukrajnába, ott egy ilyen karizmatikus próféta összegyűjtötte a falu a legnagyobb részét, és mondta, hogy van egy út, amit nekem az Isten megmutatott látomásban, ki tudjuk kerülni a német támadást, a harapófogót, és mi megmenekülünk. Hadd menjenek a németek, mi nem kerülünk bele a gyűrűbe. Egész falu elindult. Bevitte őket egy mocsárba. Alig maradt életben valaki, ő megmaradt. Mikor vége lett a háborúnak, kivégezték az oroszok. Egy falut vitt a halálba. Proféciát mondott, nem Istentől kapta, az ördög vezette. Egy egész falut a halálba vitt, és ő is halált kapott. Most én hadd fejezem azzal be, hogy ha a Biblia azt mondja, hogy vegyük példának Jóbot, testvérek próbáljanak arra gondolni, én is lehetek példa. Még egyszer visszatérek egy kicsit az adakozásra azért, mert erről beszélni kell. Jó múltkoriban nem is egyszer, többször megtörtént, hogy Debrecenbe járva valaki megállít. Én nem ismertem meg. Fiatal asszony. Nem teszik rám emlékezni? Nem. Hát egyik jártam a lányaival a gimnáziumban. Mikor Józsi bácsi bejött a gyerekeihez, oda nyomott nekem 100 forintot. Nekem egy fél érem sem volt. Akkor nagy pénz voltam 100 forint. Most már asszony vagyok, keresek, bérjem is keresek. De még most is köszönöm azokat a 100 forintokat. Én nem is emlékeztem rá. De jó volt hallani a visszhangot. Hát, 100 forint, mire hagyjam neki oda? Gyerek, nem tud vele bánni. De igen. Olyan jó az indításnak engedni. Még egyszer hadd mondjam el, aki a pénzügyekben nincs Isten fegyelme alatt, semmibe sincs. Ez biztos. Nagyon sok református elkipásztor parókiáján jártam, és láttam a pénzügyeket. Ahogy kezelték a pénzt, olyan volt a lelki életük is. Elszakadva Istentől. Jó gazdagságában is meg tudott állni. Lázár a gazdag kapuja révetve, sebekkel tele, kórusként meg tudott állni. Az özvegy azt elhozta a két fillérjét, aki azt kellett tenni. Legyen a testvérek szíve, hite olyan, hogy legyen kedves Isten előtt. Hadd vonatkozzék mindenkinek közülünk ez, hogy fethetetlen, becsületes, istenfélő, bűngyűlölő. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a messze múltból a te drága könyved, a Biblia, áldott igéd, olyan világosan mutatja nekünk gyermekeid arcát. Hálát adunk a jó életéért, és szégyenkezünk, mert mi nem tudunk úgy járni, mint ő. Rólunk is vannak fényképek nálad, és egyszer majd könyvek nyitatnak meg. És minden szó, és minden cselekedet, és minden gondolat, és minden érzés, minden mulasztás, minden ott lesz előttünk, tagadhatatlanul. Segíts minket arra, Úr Jézus Krisztus, hogy magunkat igazán kiszolgáltassuk neked, és akkor már nem nehéz odaadni azt, amink van, mert semmink sincs, hiszen minden a tiéd. Bocsáss meg minden területen, amit védkeztünk, magunkat szeretve, vagy hamis ítéletet alkotva, amit gyermekeink ellen, házastársunk ellen vétettünk, érzésbe, gondolatba, bármibe. Uram, szabadíts fel és oldozz fel. Hadd lehessünk az igazi vigasztalás, a mennyei öröm és erő hordozói. Amen.